A gyülekezet foglaljon helyet is, kezdjük el egy ifjúsági énekkel.
Hallgassuk meg Isten igéjét abból az ige szakaszból, amely már az előbb elhangzott, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a 6. fejezet 14-től a 18. verséig terjedő szakaszt hallgassuk meg.
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? És milyen egység lehet Krisztus és Beliál között? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Vagy hogyan fér össze Isten temploma a báványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amit Isten mondta. Bennünk lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Azért menjetek ti közülük, és szakadjatok el tőlük. Azt mondja az Úr, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátok leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek. Azt mondja a mindenható Úr.
Gyertek testvérem, imádkozzunk! Dicsőítünk, Urunk, azért, hogy ma is hallhatjuk a Te szavadat. Köszönjük, hogy szólsz ma hozzánk. Kérlek, hogy Te bocsáss meg nekünk, mert annyit vétünk ellened. Kérünk, Urunk, hogy Te könyörülj rajtunk. És kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy Te légy itt most közöttünk. Te szólj az ige hirdetőn keresztül, és Te légy az ige hallgatóival is, hogy szívünk ígérjen a Te igéd, és Téged szolgálhassunk. Amen.
A bűnbocsánat igéjét Jeremiás próféta könyvének 33. fejezetéből, a 6. versből olvasom. Íme, én hozok neki enyhülést és orvosságot. Meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Amen. A 287. dicséretünk 4. versszakát énekeljük, mi elménknek homályát távoztassad el. Az előbb felolvasott igeszakasz egyetlen versét szeretném kiemelni, a 2 Korintus 6.14-et, annak is az első felét. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Amen. Foglaljunk helyet. Nem árulok zsákba macskát, ezért már az elején elmondom, hogy kényes kérdésekről fogunk ma beszélgetni. És tudom, hogy általában a kényes kérdéseket úgy kerüljük, mint a forrókását. Nem szeretünk gondolkodni rajta, mert sokszor elszoktunk már a gondolkodástól. Azért sem szeretjük, mert mélyen érintenek bennünket, azért sem, mert konfliktusok forrása lehet. Az a lényeg, hogyha szóba kerül egy kényes kérdés, akkor már is tereljük a témát másfelé, nehogy véletlenül végig kelljen gondolnunk és beszélgetnünk kelljen róla. Először szeretném, ha azt látnánk, hogy Isten nem kerüli a kényes kérdéseket. Általában, ha valaki kezébe veszi a Bibliát, akkor ezzel rögtön szembesül, hogy Isten nem szokott nagyon finomkodni, hanem előveszi azt is, amiről mi nem szeretnénk hallani. És nem azért teszi ezt, mert szeretne kiszúrni velünk, szeretne jól megkínozni bennünket, úgymond megforgatni bennünk a tört, hanem azért, mert hát a kényes kérdések azért vannak, hogy helyre rakjuk őket. És ha helyre vannak rakva, akkor az ember élete másként folytatódik, jobban folytatódik. És hát ma délelőtt is egy kényes kérdéssel fogunk szembesülni, ez pedig a felemás igának a kérdése. És hadd mondjam már előre, hogy ez a téma fontos azoknak is, akik még házasságkötés előtt állnak, meg azoknak is, akik már házasságban élnek, illetve ha valaki házasság nélkül él, esetleg megözvegyült, annak a számára is fontos lehet, hiszen vannak benne olyan elvek, amelyek más helyzetekben is alkalmazhatóak. Tehát vegyük nagyon komolyan, hogy Isten a javunkra akar most szólni, és segíteni szeretne rajtunk, még akkor is, hogyha első hallásra talán nem értünk egyet az igével. Hát kezdjük akkor magának az elvnek a megfogalmazásával. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Mi az evangélium? Amikor elmúlt advent idején itt volt közöttünk Tamás bácsi, Vég Tamás, akkor ugye ő ezt 4 képben mondta el, hogy mi az evangélium. Én most csak 2 szeretném röviden összefoglalni, emlékeztetésképpen. Szoktuk így ábrázolni, hogy itt van Isten, van itt egy óriási szakadék, és a másik oldalon itt van az ember. És ez a szakadék, úgymond a bűnnek a szakadéka, az ember Isten ellen fordult, eltávolodott tőle, és most kialakult ez a szakadék, ezen már nem tudunk segíteni. Nem tudjuk átugrani, nem tudunk rá hidat építeni, semmit nem tudunk. El vagyunk szakítva Istentől, és ennek az a következménye, hogy az életünk nagyon sok szempontból már most boldogtalan, és ha ez az állapot megmarad, akkor ez úgymond állandósulni fog az örökké valóságban. Tehát ez az embernek az alapvető helyzete, minden embernek az alapvető helyzete, aki erre a világra megszületik. És a második kép, az evangéliumot így lehet megfogalmazni, hogy jött Krisztus, és a maga keresztjével úgymond ezt a szakadékot áthidalta, és az ember átmehet az egyik oldalról a másikra, és újra Isten közelében élhet, boldogan. Tehát van az elszakítottság állapota, és van az Istenhez való visszatalálásnak az állapota, ez az evangélium. Na most, amikor ezt olvassuk, hogy ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, akkor ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne legyen kapcsolatunk nem hívő emberekkel. Ugye erről több helyen szól a Biblia, hogy ez nem azt jelenti, mert akkor ki kellene vonulnotok a világból. De ne vonuljatok ki a világból. Vannak nem hívő osztálytársaink, munkatársaink, családtagjaink, nem azt jelenti, hogy el kell tőlük teljes mértékben különülni, hogy ne álljunk velük szóba. Itt alapvetően arról van szó, hogy amikor azt a döntést meghozzuk, hogy kivel éljük le az életünket, akkor vegyük nagyon komolyan, hogy Istennek van egy terve a házasságra nézve. Egy szép terve. És ez a terv úgy fogalmazható meg, hogy mind a férj, mind a feleség az ő oldalán álljanak. Mert ha ők a szakadéknak ezen az oldalán állnak, Isten közelében, akkor lélekben egyek, és boldogok lesznek. Mit jelent a felemás iga? Azt jelenti, hogy az egyik fél itt áll, a másik pedig itt. Milyen lelki közösség lehet hívő és hitetlen házastárs között? Milyen? Lehet egy teljes lelki közösség? Nem azt mondom, hogy nincsenek dolgok, amikben egyetértenek, hogy nincs szépség a házasságukban, de lehet egy teljes lelki egység közöttük? Hát az ige azt mondja, hogy nem lehet. És ezért mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, ebből egy diszharmonikus kapcsolat lesz, ebben nagyon sok feszültség és boldogtalanság található. Hát nagyon egyszerűen hangzik az elv, és most ezt ki fogjuk bontani, és igazából most jönnek majd a kényes kérdések. Hát nézzük, hogy hogyan lehet ezt az elvet alkalmazni házasságkötés előtt. És hadd kezdjem ezt a részt egy történettel. Ismerjük mindannyian, legalábbis a többség biztosan hallott már Spurgeonről, akit az igehirdetők fejedelmének is neveztek. Egyszer egy fiatal lány odament ehhez a prédikátorhoz, nyilván éppen házasság előtt állt, és megkérdezte tőle, hogy hát kedves prédikátor, mi a véleményed a felemás igáról? Sejthetjük, miért kérdezte. Spurgeon azt mondta ennek a hölgynek, hogy itt van egy asztal mellettünk, kérem, másszon fel rá. A hölgy felment. Utána felnyújtotta a kezét, fogja meg, a hölgy megfogta, és most húzzon fel engem. Hát aki már látta Spurgeont, az tudja, hogy nem volt olyan egyszerű őt felhúzni bárhova, de talán még megkerülni sem. És ez a hölgy próbálkozott derekasan, de nem sikerült neki. Aztán egyszer csak Spurgeon egy határozott rántással lerántotta onnan a hölgyet, és azt mondta, ez a véleményem. Egyszerűen ezt így lehetne megfogalmazni, a hívő csak hívővel kössön házasságot. Spurgeon ezt ez alapján, az ige alapján fogalmazta meg, ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Na most egy olyan kérdést tegyünk fel, hogy de mi a helyzet az együttjárással? Az még nem házasság, ugye? Ismerjük ezeket a cseles megfogalmazásokat. Együtt járhat-e hívő és hitetlen? Hát inkább hadd tegyek fel én kérdéseket. Mi az együttjárásnak a célja? Az együttjárás egy átmeneti időszak az ember életében, és arra való, hogy a végén hozzon a pár egy döntést, összekötjük-e az életünket, vagy nem. Ez a két döntés, vagy ez az egyetlen döntés, amit meg kell hozni. Ez az együttjárás célja. És a másik kérdés, van értelme együtt járni olyannal, aki definíció szerint nem lehet a párunk? Azt hiszem, a kérdés költői. De menjünk tovább. Mi lesz a vége annak, ha mégis együtt járnak? Ha úgy döntenek, hogy ez még belefér az igébe, próbáljuk meg. Mi lesz a következménye? Három lehetősége van. Legalább három. Az egyik, hogy jön a nagy ő, de nem fogunk vele tudni találkozni, mert éppen foglaltak vagyunk. Ez nagyon kellemetlen, azt hiszem. Isten kirendeli az igazi hívő társat, de azt látja, hogy mi éppen el vagyunk foglalva, hát veszi a kalapját és megy tovább. Már ha férfiról van szó. Nem tudom, mit vesz a nő, amikor tovább megy, na minden, búcsút vesz. Tehát ez az egyik nagyon szomorú lehetőség, hogy elveszíti az ember azt a társat, akit Isten jónak tartana mellé. A másik lehetőség a szakítás. Mert azt mondja a hívő fél, hogy hát igen, azért engedelmeskedni akarok Istennek, nem fogok összeházasodni vele, ha nem tér meg. Eltelik három év, nem tért meg, és akkor hozok egy döntést, hogy akkor szakítunk. Hát ez azt hiszem, hogy mindenkinek komoly sérüléseket okoz. A hívőnek is, mert hát benne volt egy kapcsolatban, közel került valakihez, ez nagyon nehéz, de hát a hitetlennek is ugyanilyen fájdalmakat okoz. Sőt, mit fog mondani? Hát itt hülyítettél engem ennyi ideig? Akkor ez most mi volt? Értjük, ugye, hogy milyen következménye lehet annak, hogyha az ember szakít. Illetve a harmadik következmény a házasság. Hát, ha már ennyi ideje együtt vagyunk, ha már úgymond én is kezdek kifutni az időből, akkor legyen belőle inkább házasság. Megtörténik a közös iga, illetve a felemás iga, és mi a következménye? Hát ugye lesz benne egy csalódás, mert nem történik meg az az egyéválás, amiről az ige beszél, hogy a házasságnak része lehet, mint áldás. Nem történik meg, nem történhet meg. Tele lesz az ember kilátástalansággal, hogy akkor most hogyan folytassam, hát nem tudunk igazán egy úton járni. Tele lesz az ember aggodalmakkal, hogy mi lesz azzal az emberrel, akit én szeretek, hogy ő most el fog kárhozni? Na hát értik a testvérek, hogy mennyire komoly ez a kérdés, tehát vagy elszalasztjuk a lehetőséget, vagy szakítunk, vagy házasságot kötünk, de mindegyik következmény nagyon súlyos. Na most tegyük fel, hogy valaki ezt mind tudja. Mondjuk egy hívő fiatal ezzel mind tisztában van, akkor miért tapasztaljuk azt, nem csak nálunk, hanem mindenhol az egész világon, hogy hívő fiatalok elkezdenek együtt járni nem hívő fiatalokkal. Lehet, hogy sok helyen nem is tanítják őket erről. Mi tanítjuk? Lehet, hogy sok helyen nincsenek tisztában a következményekkel. A mieink biztos, hogy tisztában vannak vele. Ennek ellenére mégis tapasztaljuk ezt a folyamatot. Miért? Hát először hadd soroljak fel néhány külső okot, ami úgymond kívül áll a hívő fiatalon. Hát egyrészt van egy elvárás. A barátok meg a rokonság felől. Van már barátod? Van már barátnőd? Hát tegye fel a kezét az az anyuka, aki ezt még nem kérdezte meg a 20 évnél idősebb gyermekétől. Jelzem, senki nem tette fel a kezét. Jó? Van már? Mikor fogsz megházasodni? Mikor jönnek az unokák? Nagyon kellemetlen kérdések ezek, pláne ha az ember tudja, hogy 2 hetente, 3 hetente egyszer meglátogatom a szüleimet, és ez a kérdés biztos, hogy el fog hangzani. Mit fogok rá majd megint mondani? Ennél még súlyosabb a barátok felől érkező állandó nyomás, mert ők egyfajta, hát nem is tudom minek veszik. Tehát, hogy akkor leszel igazán értékes, hogyha van valakid. Tehát, hogy el tudtad csábítani, vagy stb. Stb. Nem? Van már barátod? Van már barátnőd? Ez egy komoly nyomás minden hívő fiatalon. Egy másik nyomás a hormonok. Tudom, hogy ez akár belső is lehetne, de most azért nevezem külsőnek, mert nem az erkölcsi meggyőződéseinket tükrözi. Jönnek a hormonok, az ember szemére leszáll a rózsaszín köd, beleszeret valakibe, és nem nézi azt, hogy ki az. Hívő vagy hitetlen, jön a rózsaszín köd. Egy másik külső ok, hogy mondjuk nem talál a gyülekezetben elég hívő fiút vagy lányt. Ugye ezzel is lehet sokszor szembesülni, hogy hát vagy a fiúk vannak többen egy ifiben, vagy a lányok vannak többen az ifiben. Sokszor egyébként a lányok vannak többen az ifiben. De van egyébként, hogy fordított ez a helyzet. És akkor most honnan szerezzek magamnak társat? Vagy lehet, hogy van elég fiatal mind a két nemből, de éppen olyan nincs, aki hozzám illene. Aki tetszene, akivel passzolnánk, hát nincs ilyen. Előfordul. És megint csak ott áll az ember, hogy akkor hogyan teljesítsem az ige parancsát, hogyha ezek a külső körülmények mind együtt állnak. Ezt azért mondom, mert tudom, hogy nehéz házasságkötés előtt állni. Ez nem olyan egyszerű dolog. Ugyanakkor hadd mutassak rá egy belső okra is. Nagyon sokszor azért kezdenek a fiatalok ilyen felemás kapcsolatokba, mert egy hamis istenkép eluralkodik rajtuk. Hogy Isten nem akar nekem házastársat adni. Itt vagyok már mióta, nem akar nekem házastársat adni. Hát akkor majd én akarok. Majd én szerzek. Vagy Isten nem tud. Ez is előfordulhat. Akkor majd én bevetem magam. Tehát ez a fajta istenkép, hogy ő ilyen tehetetlen, vagy rosszat akar nekem, ez néha úgy begyűrűzik az emberbe, amikor szükségét érzi valaminek, és biztos vagyok benne, hogy ezek a külső okok, és ez a belső ok sokszor együtt vezet el odáig, hogy valaki azt mondja, jó, akkor most belemegyek egy ilyen kapcsolatba. Eddig ezt nem tettem meg, de most belemegyek. És hadd mondjam el, hogy ilyenkor mindig látszik is a feszültség. A lelkiismereti feszültség. Mert ha valaki hitben jár, akkor tudja, hogy az Isten nem ezt várja tőle. Ő mégis hozott egy döntést. Hogy lehet ezt a feszültséget elviselni? Mondok két példát. Vagy azt mondja valaki, tudom, hogy mit tanít az ige, egyet is értek vele, de ez most kivétel. Ismerjük ezt az érvelést, ugye? Isten az igén keresztül szól hozzánk, minden esetben igaz, ami oda le van írva, de most valami olyat érzek, mintha Isten azt akarná, hogy. Ez egy kivételes helyzet, ez nem megy az ige mércéje alá. Vagy egy másik, rafináltabb, Isten azt akarja, hogy ez a hitetlen megtérjem, és engem is fel akar ebben használni. Hát majd én elhozom az ifire, meg elhozom majd az Isten tiszteletre, és biztos, hogy meg fog térni, mert nem véletlenül érzem azt, amit. Hát hadd mondjam el, hogy ez mind a lelkiismeretnek a hangja. És azért szólongat bennünket Isten, hogy észhez térjünk. Mert nagyon meg tudjuk nyomorítani mind a magunk, mind a mások életét, hogyha ebbe ilyen formán belemegyünk. És akkor tudunk tulajdonképpen ellenállni, ha megerősödünk abban, hogy Isten mindenről tud, Isten jót akar nekünk, és Isten megteszi, képes megtenni azt, amit akar. És biztosak lehetünk benne, hogy vagy találkozunk az igazival, vagy ha nem találkozunk vele, mert Isten egy másfajta életet szánt nekünk, akkor annak is lesz értelme, és az segít elviselni. És még mindig jobb, mintha az ő akarata ellenére valami rosszba belevágnánk. Ha valaki ebben az istenképben megerősödik, akkor el tudja engedni ennek az egész kérdésnek a terhét. Mert hogyha valakit ez nyomaszt, akkor állítom, hogy a gondolatainak a 90%-át és az energiáinak a 90%-át ez köti le. Engedjük el. Istennel lehetséges elengedni ezt a kérdést. És most térjünk át arra, hogy mi van akkor, ha már megköttetett a házasság. Akár úgy, hogy valaki engedetlen volt hívőként, és belement a fele másikába, akár úgy, hogy összeházasodott két hitetlen ember, és útközben az egyik megtért. Ugye ez a jobbik eset. Na mi történik ilyenkor? Azt olvassuk az igében, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másikában. Akkor ez azt jelenti, hogy el kell válni? Hát nem ezt jelenti. Ez Pál apostol kifejezetten megerősíti, ne keress elválást. Mondja kifejezetten az ilyen helyzetekre. Ne keress elválást. Nehogy úgymond egy ilyen kísértő gondolat az ember fejébe befészkelje magát, hogy van Istennek egy ideális terve, az én házasságom nem ideális, akkor megszüntetem. Ez nem így működik. Istent követve úgymond döntéseket kell hoznunk, és ha már meghoztunk egy rossz döntést, ezt a rossz döntést, hogy összeházasodtunk egy hitetlennel, akkor ki kell tartanunk mellette, pont. Mert a válás az még rosszabb. A válás az egy utolsó utáni lehetőség. Sőt, hát általában a Biblia nem nagyon számol a válás lehetőségével, egy-két kivételtől eltekintve. De ez nem megoldás, ez nem alternatíva. Tehát azt mondja a hívő félnek az ige, hogy ne keress elválást. Persze beszél arról is, hogy mi legyen, ha a hitetlen fél válni akar. Hát erre azt mondja Pál, hogy hát váljon. Nem vagyunk szolgaság alá kötve. Tehát hogyha nem mi akarunk elválni, ha mi mindent megteszünk ennek a házasságnak az érdekében, de mégis ez a lelki egység hiánya odáig fajul, és a hitetlen válni akar, hát váljon. Nem vagyunk szolgaság alá vetve. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az a normális, ha együtt maradunk. Együtt maradnak a felek, és még ebben a helyzetben is lehet alkalmazni valamiféle formán ezt az elvet a házasságunkra nézve. Ugye azt olvassuk, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másikában. Ez olyan értelemben alkalmazható a már megkötött házasságra, hogy én, mint hívő fél, nagyon tudatosan döntsem el, hogy az első számomra mindig Isten lesz. Mindig hitben akarok majd döntéseket hozni ezentúl. Mindenféle döntést. Isten az első, a házastársam a második. Na most kérdezhetné erre egy hívő házaspár, hogy na jó, de ez minden kapcsolatra érvényes, nem? Igen. Ez a hívő házasságokra is igaz, hogy Isten az első, a házastárs a második, de ott valahogy ezt könnyebb megvalósítani. Mert ott, ha én ezt eldöntöm, a feleségem azt fogja mondani, hogy rendben, én is így gondolom. De egy hitetlen házastársal ez nem feltétlenül megy ilyen könnyen. Hogyha én azt mondom neki, hogy te csak a második vagy az életemben, és Isten az első, akkor ő erre mit fog mondani? Azt, hogy elárultál engem. Azt, hogy nem vagyok neked fontos. Hát fontos nekünk, persze, hogy fontos, de mégis meg kell hozni a döntést, hogy Isten az első. És rá fogunk hallgatni minden egyes kérdésben. Ugye Spurgeon lerántotta a hölgyet, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk fele más igában, hogy hát a hitetlen fél az első, Isten a második, és ha a hitetlen fél azt mondja, hogy ne menj templomba, ne olvassunk Bibliát, akkor ezek a dolgok elmaradnak. Meg kell hozni határozottan ezt a döntést. A másik, ami fakad ebből az elvből, hogy a hitetlen házastársa mindig úgy kell tekinteni, vagy legalábbis úgy is kell tekinteni, mint missziói feladatra. Ez így van. Van egy hitetlen férjem, feleségem, akkor őt meg kell térítenem, vagy legalábbis igyekeznem kell azon, hogy megtérjem. Na most hadd mondjak el néhány rossz módszert. mert van erre is nagyon sok példa. Egy idős hölgynél láttam, nem a gyülekezetünkből, nehogy valaki elkezdjen találgatni. Nem azért mondom, hogy nem a gyülekezetünkből, hogy ne kezdjük el találgatni, tényleg nem a gyülekezetünkből. Nagyon hívő, nagyon szereti a férjét, nagyon szeretné megtéríteni. És mit tesz? Hát mindenhova kupacokban teszi a hívőkönyveket. A férje álmosan kijön az ágyból, már is felbotlik benne. Betesz egy igehirdetés kazettát, hogy meghallgassa, de olyan hangerővel, hogy még a szomszédok is hallhassák. A férje egyszerűen körül van véve a hitnek a dolgaival, de erőszakos módon. És sokszor még rá is kérdez a felesége, hogy megtértél már? És amikor 2-3 naponta az ember szembesül ezekkel a dolgokkal, akkor azt mondja, hogy hagyjatok ezzel az egésszel békén engem. Nekem van egy ilyen képességem, hogyha valamivel nem akarok foglalkozni, akkor nem veszem észre. Nem tudom, hogy ki van hasonló cipőben. Sokszor a feleségem kiír egy cetlit, ide-oda teszi, stb. És nem veszem észre. Ott van a szemem előtt, de elkerüli. Lehet, hogy 72-es betűmérettel van ott, de akkor is elkerüli a szememet. Na most, ha úgymond immunizáljuk a hitetlen házas felet az állandó erőszakos evangelizációnkkal, akkor számára Isten már semmit nem fog jelenteni. Tehát semmiképpen ne így próbáljuk őt megtéríteni. Hát mi az, ami segíthet? Hát nincs a kezünkben a megoldás kulcsa. Nincs olyan, hogy a következő 4-5 lépést végezze el az ember, és egy amerikai könyvcímmel péntekre új férj, tehát ilyen nincs, vagy péntekre új feleség, de mindenképpen vannak helyes lépések, amit az ember megtehet. Hát például az ember éljen hiteles hívő életet. Hát ez minden esetben igaz, de amikor együtt vagyunk egy hitetlennel, akkor még inkább igaz, hogy minden pillanatunkban hiteles hívő életet kell élni. Nem csak a szavainkban, hanem a tetteinkben, mindenféle értelemben. És ha valaki ezt látja, akkor az önmagában már egy bizonyságtétel. Nagyon fontosnak tartom, hogy derűs hívő életet éljünk. Ez egyébként is normális lenne, hogy a hitünkből egyfajta derű származik. Hát ha azt mondjuk, hogy mi a jó hírt fogadtuk el, az evangéliumot, akkor ebből miért következne egy savanyú élet? Nem ez következik belőle. Mégis sokszor lehet látni hívő embereket, hogy meglátják a világnak a szennyes dolgait, és állandóan ezen pörögnek, és teljesen le vannak törve. Hát mi inkább az evangéliumon pörögjünk, és akkor egyfajta derű lesz jelen az életünkben. Tehát látják az életünket, látják, hogy annak van egy derűje. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk a hitetlen házastársért. De hittel, hogy Isten meghallgathatja az imádságunkat. Ugye nagyon sok hitetlen imádság van. Kötelességszerűen elmondja az ember. Hadd mondjak egy példát erre. Szárazság idején egy lelkész azt mondta a gyülekezetének, hogy jövő héten imádkozni fogunk esőért. Eljött a gyülekezet, és megkérdezte a tagokat, hogy testvérek, ki hozott magával esernyőt? Senki. Senki nem hozott. Hát hogy akarnak ők imádkozni esőért, ha nem hisznek abban, hogy Isten meghallgathatja az ő imádságukat? És nem azt mondom, hogy minden ilyen jellegű imádságot eső fog követni. Nem. De hinnünk kell abban, hogy Isten megteheti ezt a kérésünket. És hogyha úgymond a házastársunkért imádkozunk, azt is teljesítheti Isten. Illetve nagyon fontos, hogy azért a kedvező alkalmakat jól használjuk fel. Vannak esetek, amikor a hitetlen fél nyitottá válik az evangélium felé. Vagy olyan értelemben, hogy éppen valamiben nagyon tanácstalan, valamiben nagyon elszomorodott, támadás alatt áll, vagy egyszerűen csak meggyőzte az, amit látott a férjénél, a feleségénél, kíváncsi arra, hogy miért más az élete. És ezek olyan helyzetek, amiket észre kell venni. és meg kell tenni az első lépést. Mert milyen a büszke ember? Milyenek vagyunk mi? Ha látjuk, hogy valami a másik életében jobb, arra nem mindig kérdezünk rá, miért van ez. Hát megtartjuk magunknak. Biztos, mert ő ügyesebb, jobb, stb. Nem akarom elismerni. De lesem, mit tudok tőle eltanulni? Hát ezeket az alkalmakat fel kell használni, és elé menni a büszke embernek, és megmondani, hogy hát nézd, azért van ez, meg az, meg amaz, Isten ebben vagy abban tud segíteni, nekem így és így segített, és ezek jó lehetőségek arra, hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez. Na, tehát itt áll előttünk ez az elv, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, és én nagyon örülnék annak, hogyha minden fiatal, minden házasság előtt álló ember ezt nagyon komolyan venné. Nem azért mondja Isten, mert azt szeretné, hogy egyedül maradjunk, hanem azért, mert látja, hogy mi az ő terve, hogy mi lehet jó az életünkben, és azt is látja, hogy hol ronthatjuk el. És ezért szól hozzánk ilyen nagyon egyértelműen. És imádkozzunk azért is, hogyha valaki már felemás igában van benne, Isten tud a jóból is rosszat kihozni. Sokszor nagyon jót tud kihozni belőle. Emlékezzünk Józsefnek az életére. Elkerült Egyiptomba, rabszolga volt, stb., és mégis mekkora áldások származtak belőle. Mielőtt valaki ezt rögtön átfordítja magában, hogy akkor én belemehetek, mert lesz belőle áldás, cselekedjük a bűnt, hogy megnövekedjen a kegyelem, nem erről szól a dolog, de imádkozzunk, mert Isten még ebben a helyzetben is nagy áldásokat tud adni nekünk. Elétek adtam az élet és a halál útját, válasszátok azért az életet, mondta ezt Isten már az Ószövetségben, most így is fogalmazhatunk, elétek adtam a boldog és a boldogtalan házasság útját, válasszátok azért a boldogat. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 373. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Gerjesz világot elménkben. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te atyaként tekintesz a Te gyermekeidre, akik hitáltal oda mentek hozzád Krisztus keresztjén keresztül. Nagyon köszönjük, hogy ilyennek láthatunk Téged, és tudhatjuk, hogy minden pillanatban gondolsz ránk, minden pillanatban gondoskodsz rólunk, és vezetsz bennünket. Annyira jó tudni, Urunk, hogy Neked van egy jó terved az életünkre nézve, és ha követjük a Te vezetésedet, akkor ez a jó terv megvalósul. Urunk, nagyon szeretnénk kérni, különösen a fiatalokért, házasság előtt állókért, hogy hadd tudjanak bízni a Te igédben, bízni benned, hiszen Te mindig igazat mondasz, mindig jót akarsz nekünk. Nagyon kérlek, hogy győzd meg a szívünket, győzd meg bennünket, különösen akkor, amikor kísértések érkeznek, hadd tudjunk megállni a hitben, a tisztaságban, és arra várni, akit Te mellénk rendeltél. Kérünk, Urunk, hogy segíts a gyülekezetünk fiataljainak, de szerte az egész országban, világon a hívő fiataloknak, segíts, hogy akiket Te egymás mellett akarsz látni, egymásra találjanak, és jó bizonyságtétel lehessenek a többiek számára, akik még nem találkoztak az igazival. Kérünk, Urunk, hogy ebben erősíts meg bennünket. És Urunk, köszönjük, hogyha valaki mégis egy felemás igában van benne, az sem rontotta még el végleg az életét, hiszen a Te kegyelmed nagyon sok mindent helyre tud hozni. Urunk, köszönjük, hogy veled még egy ilyen kapcsolatban is meg lehet maradni tisztán, a Te utadon, úgy, hogy Te vagy az első, Te vagy a király, hogy a gondolatainkat te határozod meg, és a döntéseinket is te határozod meg. Urunk, nagyon kérünk, hogy adj nagyon sok türelmet, kitartást azoknak, akik ilyen kapcsolatokban vannak benne, attól, hogy hadd tudjanak imádkozni szerettükért, hadd tudjanak a nehéz helyzeteken keresztül lendülni, együtt megoldani. Kérünk, hogy hadd térhessenek meg a hitetlen felek is ebben a házasságban. Mutasd meg, Urunk, hogy mekkora hatalmad van az emberi életek felett. És kérünk, Urunk, azokért is, akik egyedül maradtak és szenvednek ettől, akár úgy, hogy soha nem találtak társra, akár úgy, hogy elváltak, megözvegyültek. Köszönjük, Urunk, hogy az ő életüket is nyomon kíséred, sőt vezeted. Köszönjük, hogy ott is te akarsz lenni az első, ott is te tudsz vigasztalást és vezetést adni. Nagyon kérünk, hogy gyülekezetünk minden egyes tagját te vezesd, hadd láthassuk mind egyen-egyenként, mind közösségünk egészének életében a te jó tervedet megvalósulni. Amen. Egy percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és az ifjúság szolgálatát hallgassuk meg.
Köszöntjük a gyülekezetet. Egy rövid bizonyságtételt szeretnénk elmondani. Én Úr Bence vagyok, és ide járok a gyülekezetbe, a IFI-be.
Én is köszöntöm a gyülekezetet, én Kis Kinga vagyok, én is ide járok az IFI-be. 2012-ben kezdtem el a gyülekezetben az ifjúsági alkalmakra járni, és ugyanebben az évben egy párkapcsolatot is elkezdtem egy nem hívő férfivel. Ezt megelőzően már ugyan voltak gondolataim a keresztény párkapcsolatról, már hallottam arról, hogy ezt jobb lenne választanom, de mivel még nem tértem meg, és nem követtem Jézust, ezért nem feltétlen gondoltam, hogy erre lenne szükségem. Így kezdetét vette egy majdnem másfél éves párkapcsolat, amely el akart távolítani Istentől, az ifis barátaimtól is, és megmutatta nekem, hogy nehézségei rávilágítottak arra, hogy ezzel a nem hívő párommal nincsen közös értékrendünk, nincsenek közös terveink és gondolataink, nem tudunk közösen Istenről beszélni, ezért nem is tudjuk eltervezni közösen a jövőnket. Rájöttem, hogy Isten azt szeretné, hogy boldog legyek, hogy vele legyek boldog egy olyan párkapcsolatban, ahol ő is jelen van, mint annak harmadik tagja. Ez a hármas kapcsolat pedig szerintem csak úgy tud igazán megvalósulni, ha egy hívővel vagyunk egy párkapcsolatban.
Én 2012 végén, 2013 elején tértem meg, és utána az volt a gondolatom, vagy elképzelésem, hogy egy hívő társat szeretnék magamnak, ahogy a Laci is hirdette, hogy, vagyis én is találkoztam ezzel az igével akkor, amit a Laci hirdetett, hogy ne legyetek fele más igában, és ezért én eleve így szerettem volna társat találni, aki hívő, és így jutottam el 2013-ban a Csillagpontra, ami egy református ifjúsági találkozó, két évente szokott lenni nyáron, és így eljutottam a 2013-as Csillagpontra, és ott ismerkedtünk meg Kingával, aki már akkor szintén hívő volt. Elkezdtünk járni 2013-ban, és már a elején így átbeszéltük a dolgokat, hogy úgy szeretnénk így elkezdeni a kapcsolatot, hogy akkor a házasság a cél, hogy ezt szeretnénk, hogy megvalósuljon. Ez az együttjárásunknak a célja. És hát olvastunk Bibliát közösen, az igét, beszélgettünk róla, imádkoztunk, illetve ilyen közömből keresztény könyveket is olvastunk párkapcsolati témában. Ezekről is beszélgettünk, ezekről a témákról. És szerintem azért fontos egy ilyen hívő kapcsolat, hogy legyen, mert így közösek a értékrendünk, közösen tudunk Istennel együtt járni, illetve az a élet fontos kérdésében is egyetértés van, még akkor is, hogyha nyilván így is vannak viták. És szerintem fontos, hogy egy együttjáráskor tényleg legyen valamilyen cél, tehát hogy ne csak úgy elkezdjenek járni, hogy majd valami lesz belőle. És most idén, szeptemberben már megkértem ki a kezét, és jegyesek vagyunk. És jövőre lesz a eskü. Köszönjük szépen a figyelmet!
Szívem már.